Köszönjük, drága Úr Jézus, aki ontott drága szent véredet, amiben védelmünk van, hatalmunk van. Kitartjuk ezt a szent vért a családjaink felett, a gyülekezet minden tagja felett, a hozzátartozói felett, az úton levők felett. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszt bevégzett művét. Hálát adunk azért, hogy ez a szent vér bennünket tisztára mosott. Isten szemében makulátlanok vagyunk. Köszönjük, Úr Jézus, az örök életünket. Hálát adunk a kegyelem és a megigazulás ajándékáért, amit bőséggel megragadunk, mert ez által uralkodunk minden helyzet felett, a gonosz minden munkája felett. A győztesként feltámadt Jézus nevében, ördög, folyamatosan a talpunk alatt tartunk, mert mi a hatalom királyi székén ülünk, az Úr Jézussal együtt, a világegyetem legmagasabb pontján, megkötve, megbénítva, lefegyverezve, megsemmisítve, a talpunk alatt tartjuk a fejedelemségeket, ez élet sötétségének világbíróit, a gonoszság szellemeit a magasságban, beleértve a viszálykodás szellemét, az elnyomás, a sanyargatás szellemét, a gyötrő szellemet, a vádolót a Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a Szentvér által igazát étettünk. Mert te kifizetted az árat, nem is akármilyen mértékben, hanem túláradóan, Jézus nevében. Amen. Folytassuk egy dicsérettel még, legalábbis egy versszakkal. Ezt helyezte az Úr a szívemre, egy könyvcsatorna tisztító énekkel. És köszönjük az Úr jelenlétét.
Thank you.
könyörületessége van jelene. Köszöntünk benneteket szeretettel. És a mai köszöntésünk úgy szól, hogy az ár kifizetett. Ölelünk benneteket agapé szeretettel. A múlt héten több visszajelzést kaptam, mint általában, pozitíva természetesen. Nem is tudom, milyen szavakkal illettétek, hogy pozitív volt, jó volt, szeretet volt, jó volt a légkör. Szóval valami ilyesmik jöttek vissza. Több, mint egyébként, vagy több, mint máskor. És tudjátok, mi ennek az oka? Előtte ugye kiküldtem egy-két e-mailt, és többen imádkoztattok az alkalomért, többen gyakoroltátok a hatalmatokat, mert arról szólt az e-mail, és rögtön a szellemiségen egy pozitív megtapasztalás, egy pozitív változás volt érezhető. Úgy van az ember, hogy a hétköznapok mennek, jön a verkli, akik dolgoznak, azok ráadásul ugye még időben is ugye keveset tudnak szánni az Úrra, vagy kevesebbet, és úgy elhaványul az ima. Ugye gyülekezeti alkalomért is ugye szükséges lenne imádkozni. Úgyhogy ennek tudom be, hogy a múlt heti alkalom az Úr erőteljesebb jelenlétében zajlott le. Egy helyreigazítással kell kezdenem. A múlt héten 49 korbács csapást említettem, hogy Jézus testét ennyi korbács csapás érte. Valójában a zsidó törvények szerint 39 korbács ütésben szabályozták a mennyiséget, és a 2 Korintus 11.24-ben találunk erre utalást. Pál azt írja, hogy ő 5-ször kapott 39-et. Illetve 2010-ben, tehát 5 évvel ezelőtt, Izraelben egy énekest ítéltek el, mert megsértett valamilyen törvényt, és őt is 39 korbács ütésre ítélték. Tehát vélelmezhető, hogy Jézus is 39 korbács ütést kapott a zsidó törvények szerint, de az írásokból ez nem derül ki, csak következtetni lehet rá. Azt is mondhatom, hogy a múlt heti alkalomra ünneplős szívvel jöttetek. És ez meglátszott az összejövetelnek a minőségén is. Szombaton voltunk egy imakonferencián, és a Szent Szellemnek volt egy látogatása a pásztorotoknál. Ez a második ilyen nagymértékű látogatáson. Egyszer, sok évvel ezelőtt pásztorkonferencia során találkoztam így az Úrral. Annyit tudok, hogy erőteljesen hangosan imádkoztam. Benne voltak a sóhajtások is, amit tanultunk. Volt benne rengeteg hála. Felétek, a Ságvári család felé, az én családom felé. Voltak benne közlések, és a végén nevetésbe lépett át a nyelvek imája, legalábbis nálam, de ragadós volt, mert a környezetem belőlük is elkezdtek nevetni, és a tanultak alapján tudjátok, mit jelent a nevetés, az öröm, hogy sok mindenben áttörés történt. Úgy mentünk, most is, mint máskor, hogy ami a szívünk táblájára van írva, azt az Úr elé helyezzük. És többféle közlés jött nyelvek imája során, az egyik az volt, hogy minden a tiétek. Tehát biztosra veszem, hogy amik a szívünk tábláján voltak, és ez nem csak ugye a személyes ügyek és a család, hanem ez ugye a gyülekezet, a szolgálat, és biztos, hogy még kiterjedtebb is lehet ez, amiről nincs információnk, hogy ezekre mondta azt az Úr, hogy minden a tiétek. Én szeretném megkérni a Magdit, meg az Évit, ők voltak a közelemben, hogy egy pár szóban mondják el, hogy ők mit tapasztaltak.
Hát én először, amikor nyelveken imádkoztunk, hallottam egy férfi hangot a háta mögött, hogy imádkozik nyelveken, de nagyon szépen szavakat mond ki. És egy időben mondom, hátra nézek, hogy megnézem, hogy ki az a férfi, aki olyan szépen imádkozik, de nem volt, csak két nő mögöttem, tehát nem férfi volt. De mondom, akkor megint hallucinálok, előrefordulok. Előrefordultam, megint hallom onnan, de úgy a széléről a nyelveken imád, és olyan hangosan. És akkor jobban odafigyeltem, hogy ahogy imádkoztam, és mondom, ez a Feri pásztornak a hangja, de nem szokott ilyen hangosan. Mondom, megint hallucinálok, és akkor odafordulok, hogy most mi van, és akkor oda néztem. Akkor kérdem, mondom Évének, hogy hát ezt nem hallucin, ez most tényleg a Feri pásztor. És hát elkezdtem nevetni, Lajli meg is kérdezte, mit nevetek, de utána már folytak a könnyeim, és olyan, hát azt mondom, hogy nagyon csodálatos dolog volt, de a Feri pásztor az annyira meg volt változva, hogy egyszerűen azt mondtam, hogy ilyen nincs. Tehát teljesen meg volt változva, hogy hát, nem mondom, hogy másfél órán keresztül a kezünket úgy szorít. És az egy olyan jól eső volt, én a kezemben a lüktetést, úgy éreztem azt a szív lüktetését, hogy ma azt mondtam, hogy na most már kihúzom a kezem, de Feri pásztor akkor is fogta a kezemet, és akkor éreztem újra megint a szívverést. Mondom, ez most itten kegyelem. Nem tudom, hogy mi van, de én pénteken úgy mondtam, hogy én fogok kapni ott valamit Pesten, és én nagyon-nagyon jót kaptam. Hála Feri pásztornak, mert szerintem Feri pásztornak keresztül kaptunk mi ezeket, meg hála az Úrnak.
Köszönöm szépen.
Én is furcsán értem meg az egészet, mert hát ültünk és imádkoztunk, és egyszer csak hallom, hogy a Feri pásztor olyan erőteljesen jön ki, és olyan gyorsan járt, de nem láttam, mert nem mertem oda pillantani, mert szinte nem az, hogy megrémültem, de meglepődtem, mert ilyet még őnála nem tapasztaltam. És hát mondom, picit oda pillantok, hát szinte tényleg el volt az arca torzulva, és olyan erőteljesen, olyan gyorsan mondta az imádságot, és így törtek föl belőle, és mindig mondta tényleg a hálát is, meg hogy minden a tiétek meg. Tehát én hiszem azt, hogy egy áttörés történt a gyülekezetben, meg én hiszem, hogy szabadulások, áttörések történtek mindenki felett. És nagyon, tehát ez nem lehet, ez nem kézzel fogható, tehát ezt meg kell tapasztalni. És vártam azt, hogy most vagy a Feri pásztornak most mit csináljak vele, vagy valaki már segítsen nekem, mert és akkor Magdika rám néz, és azt mondja a Feri pásztor, mondom, igen, jaj, mondom, de jó, hogy már végre felébredtétek is. Ezért teljesen meg voltam tényleg lepő, de nem láttam még így. És tudtam, mit jelent, mert tudtam, hogy mi történik vele, csak meg ilyen nem történt. És úgy jó is volt, mert én örültem ennek, és hiszem azt, hogy minden jó lesz ezután.
És az áramítésről.
Ja, igen, na, igen, bocsánat, közben. Fogtuk a kezünket, és akkor először ugye a Magdika kezét, pásztorom kezét, és akkor éreztem, hogy majd elég a kezem. Utána meg egybefort ugye a kezünk, mind a hármonké, és akkor csak azt, mert én így fogtam a két kezet, ugye, hogy így összecsatolták ők a kezüket, én meg így. És azt éreztem, amit Magdika szokta mondani, hogy ő ilyen áramütésszerűen. És tényleg olyat éreztem, és megértem elkapni a kezem, mert egyszerűen olyan erő volt, és úgy átment rajtam a fejem tetejétől lábam a múljáig tényleg, és még utána az imádság alatt angyalok énekeltek, és imádkoztak velünk, de ott volt harmonika szó, a hárfa, tehát gyönyörű, ezt meg kell élni, nagyon, nagyon szép volt, nagyon, és ez felejthetetlen számunkra, úgyhogy hisszük azt, hogy
áttörés,
igen. Biztos.
Köszönjük az Úrnak. Szerintem elhoztuk.
És hogy mindenkihez eljutott ez a...
Ezt a... Azt, amit ott volt...
Hát azt nem lehet így elmondani, tehát...
Hát a szellemi dolgokat szavakban nehéz fogalmazni, csak próbálj az ember körvonalazni.
Érzések alapján tudod elmondani.
Halleluja. Hát az a kenet, az a jelenlét, az velünk jött, biztos vagyok benne. Aztán volt még egy nagy megtapasztalásom, nem régen itt is elhangzott, hogy ha rajta kapatik a tolvaj, akkor a hétszeresét kell visszakövetelni. Emlékeztek rá? Igen, is van rá. Én naponta imádkozom, hogy szabad folyást, áramlást rendelek a vetésünk, aratásunk fölött, a kártérítésünk felett. Ezt naponta imádkozom. Benne a nagy reggel imámba, és talán a múlt héten számoltam be arról, hogy a diktafon tönkre ment. Követeltem a hétszeresét, és mi történt szombaton? Az Úr költött egy borítékot, és a hétszerese volt benne. Úgyhogy ez is felindítja az ember szívét háladásra. Tehát bátorsággal működtessétek az igét. Ezt akartam belőle kihozni. Küldtem egy olyan 15 perces videót, nem is videót, egy YouTube-os anyagot. Igazából csak hangfelvétel. A sátánista megtérése arról szól, nem tudom, hogy volt-e időtök megnézni, de megtaláljátok. Azon dödögtem az Úrral éppen, hogy az a szent, aki kilépett innen a gyülekezetből, és most ugye kígyó békát dobál. Kaptam hozzá két igét, a Jób 5.16 azt írja, hogy a hamisság befogja a száját, ezt lehet imádkozni, és a 3 János 1.10 pedig a gonosz csácsogásról szól. Akik így viszonyulnak hozzánk, ráadásul, hogy közülünk mentek el, ezek a Pál tövései számunkra, de ahogy Pál mondta, elég nékem az Úr kegyelme. A kisújságunk, a ságvári kisújságunk előző számában nem említettem, hogy van egy olyan rész a hátoldalon, ami arról szól, hogy mennyivel gyümölcsözőbb megáldani valakit, mint hústestből beolvasni neki. Na most ez a videó, amit elküldtem nektek, ez arról szól, hogy egy sátánista felhívta telefonon a pásztort, és elkezdte átkozni. A pásztor nem ijedt meg, mert tudta a hatalmát, hogy ő ül a világegyetem legmagasabb pontján. És szó szerint mindig visszakérdeztem, mit mondtál, mert mindjárt leírom. Mit mondtál? Azt is leírom. És ezeket elkezdte áldásként visszafordítani rá. A lényeg az, hogy nem csak ő tért meg, hanem 24 társával együtt újjászülettek. Tehát a szememben felértékelődött az áldás. Úgyhogy mi is ezt fogjuk gyakorolni, amiben kérném a segítségeteket,
hogy milyen módon, milyen ige alapján, tehát ha az Úr mutat igét, akkor ezt írjátok össze, hogy mi alapján tegyük ezt meg. Ha nem jövő héten, akkor majd amikor ez összeáll, de legyenek igéink, legyenek pontjaink, hogy mi alapján áldjuk meg azt, aki Krisztus testét bántalmazza. És ahogy elhangzott Pesten is, igazából aki bennünket bántalmaz, az Jézus és a Jézus vérét kritizálja. A belső oldalon, a kis újságunkban van egy függőleges mondat, amire szeretném felhívni a figyelmeteket, és ez múlt héten elmaradt, hogy nekünk a fejhez, azaz Jézushoz kell igazodnunk mindenben, nem pedig ő neki az elképzeléseinkhez és a helyzeteinkhez. Azt hiszem, ez egyértelmű, de ez egy nagyon fontos dolog. Még az Úr feliratta velem azt, hogy kerüljük a testi gondolkodást. Folytatjuk a kegyelem ajándéka sorozatunkat. A harmadik rész következik, a mai tanítás címe: Jézus túlfizette. Biztos vagyok benne, hogy az Úr speciálisan készítette ezt a tanítást. Az általa kiszemelt szívekhez, inkább így mondom. Mert először nem ez volt a szívemen, aztán közben változott, úgyhogy ilyenkor biztos, hogy van oka ennek. Az első alpontunk a kiegyenlített ár. A bűn miatt az emberiségnek egy hatalmas adóssága halmozódott fel, amit soha nem tudott volna megfizetni Istennek. Közben lapozzunk el az 1 Korintus 6:20-hoz. És örvendezzünk azon, hogy Jézus már megfizette ezt a mérhetetlen adóságot. Ő valójában túlfizette, hogy soha ne legyen gondunk az adósságra. 1 Korintus 6:20.
Mert drága áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben.
Amen. A következő példa alapján kérem az Urat, hogy nyissa meg a szemeteket, hogy az ár tökéletesen ki lett fizetve. A példa a következő, és Joseph Prince tanításából származik. Mondjuk, kölcsön kértél Lászlótól 10 millió forintot, azzal az ígérettel, hogy jövő hónapban visszafizeted. De hogy telik az idő, rájössz, hogy képtelen vagy az adósságot lerendezni és visszafizetni. Még abban az esetben is, hogyha László nem kérné vissza és nem követelné vissza, a te lelki ismeretedet egy teher fogja nyomasztani. Minden bizonnyal el fogod kerülni a Lászlóval való találkozást, vagy pedig, ha találkozol is vele, akkor nagyon gyorsan lerázod, hogy most sietős dolgom van, és nekem futnom kell, és egyebek. Ez a példa, ez az egy mondat, igaz arra is, amikor a pásztoroknak a bárányok tartoznak. És több ilyen pásztorról tudok, hogy tartoznak. El fogja kerülni. Menjünk tovább. Egy nap egy Huba nevezetű milliómos barátod értesül arról, hogy te tartozol Lászlónak 10 millió forinttal. Éppen Huba készül elutazni egy hosszú földkörüli útra, elmegy Lászlóhoz, hogy megtudakolja, hogy mennyi a te tartozásod, milyen nagyságrendű a te tartozásod. László megmondja, hogy 10 millió forint. Erre Huba a mellény zsebéből kiveszi ennek a 20-szorosát, azaz 200 millió forintot, és leteszi az asztalra. László megdöbben, tiltakozik, hogy ennyi nem jár. De Huba ragaszkodik a túlfizetéshez, mert annyira szeret téged, hogy biztos akar lenni abban, hogy az adósság soha többé ne nyomjon téged. Tehát az adósság többszöröse van megfizetve. Ennek ellenére két dolog még mindig lehet, ami teherként rajtad maradhat, mint adósság teher, és nyomaszthatja a lelki ismeretedet. Az egyik. Huba mondjuk nem tudja személyesen átadni az üzenetet, mert el kell utazni a sürgősen, és valakit megkér, hogy ezt az üzenetet továbbítsa neked. Ez a közvetítő viszont nem tudja pontosan átadni neked az üzenetet, hogy már ki van fizetve a tartozásod, és hogy László ezáltal meggazdagodott, mert ő a 20-szorosát adta oda a tartozásodnak. Mivel nem jutott el hozzád a jó hír, ezért kételyek között maradsz. Ugyanezt történik Krisztus testében, az evangélium öröm üzenetének a továbbítása során, amikor az öröm üzenet valahol elakad. Nem ér el egy megfelelő emberhez, akinek szüksége lenne rá. Sok prédikátor tanítja azt, ami le van írva a János 19.30-ban, amikor Jézus a kereszten felkiáltott, hogy elvégeztetett, de utána hozzáteszi, hogy te csak folytasd a bűneid megfizetését, meg a megvallását. Ez helytelen. Van egy kérdés. Hogyha visszafizetted már a banki kölcsönöket, akkor folytatnod kell még azután a törlesztő részletek feladását? Egyértelműen, hogy nem. Abba kell hagynod, mert az adósságod már ki lett fizetve. Ha továbbra is törlesztenél, akkor vesztegetnéd egyrészt az idődet, de főképpen a pénzedet. A másik variáció. Ugyanaz a helyzet, hogy a jótevőd nem tudja személyesen átadni az üzenetet, mert el kell utaznia, megint megbíz valakit, hogy informáljon téged, és ez a hírnök felbuzdulva éjfélkor bekopogtat hozzád, hogy van egy jó híre a számodra. Te álmosan, kotyagosan kinyitod az ajtót, és hallgatod, hogy mit mond. Elmondja, hogy a tartozásod ki van fizetve. Innentől kezdve rajtad áll, hogy elhiszed-e ezt a felettébb jó hírt. És két alpont lehetséges. Az egyik, megszólalsz hitetlenül, hogy te ugratsz engem. Olyan régóta tartozom, és most ne lenne adósságom. Vagy pedig hitben elkezdesz örvendezni a meg nem érdemelt ajándék felett, ami téged felmentett az adósság alól. Tehát látjátok, hogy mennyi ága, buga és sok variáció van annak, hogy elfogadjuk a teljes megváltásunkat, a szabadulásunkat. Ha nem hiszed el, hogy az adósságod ki van fizetve, attól az mi ki van fizetve? Természetesen. Csak te legfeljebb nem hiszed el, vagy kételkedsz benne. A hitetlenség nem változtatja meg azt a tényt, hogy már a kereszten teljesen ki lett fizetve az ár, illetve a példánkban túlcsorduló mértékben ki lett fizetve a felvett kölcsönöd. De hogyha hitetlenségben maradnál, továbbra is az adósság teher fogja nyomni a lelkiismeretedet. Nyomni és terhelni. Tehát nekünk nem szabad hitetlenségben maradnunk. Mert ez negatívan érint bennünket, mármint személy szerint az adóst, de érinti még a környezetét is. Ilyen helyzetben az ember, az adós, megszégyenültnek érzi magát, és továbbra is kerüli a Lászlót, akinek valamikor tartozott, de most már a jó barát kifizette a tartozást, az adósságot. Ha viszont elhiszed a jó hírt, akkor nem fogod elkerülni ezt a Lászlót, vagy ha konkrétan a bibliai irányra vesszük a fókuszt, akkor nem fogod elkerülni az Urat, hanem mind közelebb mész hozzá. A lábaihoz, a keresztlábaihoz. Mivel tudod, hogy a túlfizetés által a László milliómossá vált, még lehet, hogy azt is megteszed, hogy fölhívod, és meghívatod magad egy ebédre. Mert ő 20-szorosát kapta. 1 Péter 1, 18-19. Nagyon jók ezek a példázatok, mert sok mindent meg lehet belőle érteni.
Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén.
Amen. Amen. Jézus már teljes mértékben megfizette az adósságodat, az én adósságomat, a múltban elkövetett bűneinkért. És azért is, ami az eredendő bűn, ami a vérvonalon öröklődött. Tudod, hogy mit teszel akkor, ha netán bűntudatú vagy? Megsérted Jézus Krisztus fizetségét és Istent. Gyakorlatilag ezzel azt mondod, hogy nem elég a kereszt munkája. Amikor tovább fizeted a bűnárát, a te szemszögödből azzal egyenlő, hogy Isten nem elégedett Jézus fizetségével. Annak ellenére, hogy ő több, mint elégedett Jézus túlfizetésével. Még egyszer vegyük ezt. Tehát, hogyha mi bűntudatúak vagyunk, akkor gyakorlatilag azt mondjuk, hogy Jézus kereszten elvégzett munkája számomra kevés. Érthető így? Pedig Isten gyönyörködik abban, amit Krisztus a megváltásban elvégzett. Mert bevégezte, teljesen, teljes mértékben, nincs mit hozzátenni. Jézus Istennek a szerelmes fia, írja a Biblia. Akkor hogyan mondhatod, hogy az ő áldozata nem elegendő? Hogyan maradhatsz még bűntudatban? A bűntudat és az adósság ára arra késztet, hogy elkerüld Istent, ennek pedig az eredménye kárhoztatás, betegség, depresszió és a bűn ördögi köre. Jézus személye és Jézus rangja miatt a bűneink kifizetett ára egy túlfizetség volt. Hidd el a jó hírt. Húzódj közelebb a megváltódhoz. Tehát nem eltávolodni kell az Úrtól, nem eltávolodni kell a pásztortól és a gyülekezettől, hanem még közelebb menni hozzá. Olvassuk a Zsidó 10-ben, a 19-től 23-ig.
Mivel, hogy azért atyám fiai, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, azon az úton, amelyet ő szentelt nékünk, új és élő útgyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által. És mivel nagy főpapunk van az Isten háza felett, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük megtisztult a rossz lelkiismerettől, a vérrel való meghintés által, és testük meg van mosva tiszta vízzel. Ragaszkodjunk a reménység hitvallásához tántoríthatatlanul, mert hű az, aki az ígéretet tette.
Amen. Amen. Tehát nagy-nagy bizodalommal legyünk az iránt, hogy beléphetünk a szentélybe, mert a szentvér megmosott és igazátett. Mindezt Jézus kiontott drága szentvérének köszönhetjük. A szentvértől tiszta a szívünk, a szellemünk, a testünk meg van mosva, ahogy most olvastuk, akkor nekünk bizodalmunk kell lenni az Úrhoz. És hogyha bárkinek van valamilyen terhe, járuljon a kereszt tövébe, és tegye le azt a csomagot. Ha segítségre van szüksége, akkor pásztorával együtt is megteheti. Ez jó hír. Úgy fejezi ki Joseph Prince, hogy örvendes szerelmetes. Örvendes szerelmetes. Ez a jó hír. Szabad vagy. Második pontunk következik. Közben lapozzunk el a Kolossé 1.14-hez. Második pontunk, többet hallgasd a kegyelem evangéliumát. Olvassuk el rögtön az a Kolossé 1.14-et.
Akiben van a mi váltságunk az ő vére által, bűneinknek eltörlése.
Tudjátok, mi a kivezető út a bűntudatból? több tanítást hallgatni Jézus elvégzett munkájáról. Hogy a Szentvére hogyan tisztított meg, hogy a Szentvére hogyan törölte el a bűnödet, az összes bűnödet. A múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában. Ezt azért merem állítani, mert Jézusnak nem kell visszamenni a keresztre még egyszer. És az előző alkalom során még azt is megnéztük, hogy a görögben a folytonos szó is használatos. Tehát folytonosan tisztán tart. Csak állj be a zuhatog alá, a kegyelem zuhatog alá. Amikor elfogadod Jézus bűnét való áldozatát, akkor a lelki terhek le fognak szakadni rólad. Mert a te bűneid már meglettek büntetve az ő testében. Olvastunk a rossz lelkiismeretről a 22-es versben. A rossz lelkiismeret azt jelenti, hogy folyton tudatában van a bűnnek. Ahogy Krisztust magasztaló tanításokat hallgatsz, egyre erőteljesebben fog tudatosodni benned a bűnelpődlés szemben a kárhoztatással. Amint abba hagyod a bűntudat és a kárhoztatás cipelését, az elmédben és a szívedben meg leszel mosva az ige tiszta vizével. Ez érinteni fogja a testedet olyan módon, hogy gyógyulás jön elő. Mi történik azzal, aki nem képes elfogadni a megbocsátást? Az a gyógyulását sem tudja átvenni. Emlékezzetek vissza Jézus szolgálatára. A legtöbb esetben mindig feloldotta a bűntudatból azt, aki gyógyulásért jött hozzá. A bűntudatú emberek kételkednek Isten teljes körű megbocsátásában. Tévesen gondolják, hogy talán megbocsátotta a múltbeli bűnömet, de a jövőbenieket, azokat nem biztos. Olvassuk el a Zsoltár 103-ból a 3-ast. Zsoltár 103-ból a 3-as. Figyelj a sorrendre!
Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
Amen. Amen. Tehát először szükséged van egy bizonyságra a megbocsátásról, ezért elsőként azt mondja az ige, hogy te tiszta vagy. És ezt követően van lehetőséged átvenni a gyógyulást. Ugyanezt látjuk a Márk 2-ben, 5-ös és 9-es versben. Jézus szolgálatában történt ez, hogy először feloldotta a bűntudatot, és utána azt mondta, hogy kelj fel, gyógyultan, vedd az ágyikódat, a nyoszolyádat, vedd a hordágyadat, és járj, és légy egészséges. Márk 2-ben, 5-ös.
Jézus pedig azoknak hitét látván, mondta a guta ütöttnek, fiam, megbocsátattak néked a te bűneid.
És a 9-es.
Mi könnyebb, azt mondanom én a guta ütöttnek, megbocsátattak néked a te bűneid, vagy ezt mondanom, kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj.
Most azt mondja az Úr szája neked, hogy szerelmetes, minden bűnöd megbocsátott a Szentvér által. Hagyd abba a saját magad büntetését és a kárhoztatását. Légy szabad. Fogadd el a csodát Istentől. Tény, hogy a bűn büntetést követel. De már minden bűnöd meg lett büntetve Jézus testében. Jöttem egy olyan anyagot is, amire ráírtam, hogy csak erős idegzetűek olvassák el, hogy a korbácsolás tudományos magyarázata. Nagyon súlyos állapot egy korbácsolás, egy ilyen szintű korbácsolás, amit Jézus kapott. Ő a mi tökéletes bűnért való áldozatunk. Ezt nekünk el kell fogadni, és így leszünk bűntudattól mentesek. Hagyd abba a magad vizsgálatát, ne kutass a múlt bűnei után, És emlékezz arra, hogy mi történt az Ószövetségben, amikor a vétkező a főpaphoz vitte az áldozati bakot. A főpap nem a vétkezőt vizsgálta meg, nem kellett neki megvallani a bűneit, hanem egyedül az áldozatot vizsgálta, hogy az ép tökéletes és makulátlan. Az ószövetségi pap Isten képe. Isten nem téged vizsgál. Jézust vizsgálja, mint áldozati bárányt. Isten elfogadta Jézust, mint bűnért való áldozatot. Minden bűnöd az ő testére lett átrugázva. A minden az minden. Hagyd abba magad büntetését, mert minden Jézusra lett helyezve. Ezt hidd el, és engedd, hogy a lelki ismereted megnyugodjon, megkönnyebbüljön. Kezd el élvezni minden áldást, amit a megváltásban kaptál. Mert ezek a véren vásárolt jogaid. Tehát jogod van hozzá. Ismerd fel, a megbocsátás a tiéd, a gyógyulás a tiéd, a szabadítás a tiéd, a kegyelemmel való megkoronázás a tiéd, az irgalmasság a tiéd, az ifjúságod megújítása úgy szintén a tiéd. Hidd el, hogy a bűn adóssága le van rendezve, és kezdj el járni az áldásokban. Amen. Jövő héten folytatjuk, ha az Úr nem változtatja meg, akkor az önkárhoztatással. Ez is egy komoly probléma. Köszönjük az Úrnak a kegyelmét, az irgalmát, a jelenlétét. Nagyon jó az Úr jelenléte. Köszönöm szépen, akkor még marad nyimbe is, vihetsz nekik. Ez az imádság Szuhai Péter szolgálatából származik, és azt hozta fel az Úr bennem, hogy akik új munkahelyet kértek az Úrtól, bár a szívünk tábláján vittük, és az volt a válasz, hogy minden a tiétek. Ez annyira jó, főképpen az első sor, amit kivastagítottam. Legalább ezt az első sort naponta, vagy 10 percenként valljátok meg. Imádkozzuk el ezt együtt, jó? Olyan jó kis kenetes. Ez az év a legjobb év az életemben. Fele annyi munkával kétszer annyit keresek, és kétszer annyi munkát végzek el az Úr számára. Hatékony vagyok, az Úr éles fegyverré tesz engem, és mindent meg tudok tenni a Krisztus által, aki engem megerősít. Áldott vagyok, gazdag vagyok, egészséges vagyok, az egész családom is az. Az Úr számára hasznos vagyok, a Mester munkája vagyok, új teremtés vagyok a Krisztusban, az ő szent élete van benne, ő él és munkálkodik benne, ezért minden munkában jó, szerencsés és sikeres vagyok. Elparancsolom az életemből a kudarcot, a kárhoztatást, a betegséget, a hiányt, a szegénységet, ezek mind fenyőben vették magukat Jézus nevében. Halleluja! Amen! És tudjuk, hogy a tengerre ki van írva, hogy halászati tilalom. Igen, már akkor visszavennék az útól egyébként.
Nincs engedélyünk rá.
Még nincs is horgászengedélyünk. Ne horgászd ki a múltat, ugye? Eszembe hozott az Úr egy igét, hogy szombaton a tenyeremből áramütést éreztek a mellettem levő testvérkék. Nem tudom az ige helyet pontosan, de korábban erről már beszéltünk, hogy a tenyeréből sugarak jönnek ki. Valahogy így szól az ige. Ez történt szombaton. Én nem éreztem egyébként ezt az áramütés jellegű dolgot. Lüktetésem. Meleget éreztem.
Mert te leadtad a dolgokat.
Gondolom piros is volt a fejem, biztos. Régen volt az Úrnak ilyen látogatása, de jó az ilyen.
Hát ti is részesedtek belőle. De
nagyon megérinthetett.
Még a hatásra
van. Ma is itt van, igen. Ma is itt van. Kaptuk belőle ti is legalább. Kitisztulnak a könycsatornák. Kézrátétellel imádkozunk. Értetek? Áldást hoztunk, és a fénysugarak áradjanak a testetekbe.
Mondd, hogy lehet Jézus így szeretett.
Áradjanak. Felruházunk az Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében tesszük a kezünket a hittel hozott kelmékre és szövetekre. Kiárasztjuk Isten dicsőségét, a drága szent kenetet. Köszönjük, Úr Jézus, a te irgalmadat, kegyelmedet, könyörületességedet. Köszönjük a megtört testedet, a kioltó drága szentvért. Hálát adunk a szabadításodért, az áttörésekért. Köszönjük, Uram, hogy a kenet eljut az otthonokba, és a beteg testekhez érintve megtöri az igát, azok lehullanak. Lehullanak a bilincsek, a láncok, a szeg kiesik a falból, lehullik a teher, és összetörik a Jézus nevében. A Jézus nevében. Tied minden dicsőség, Uram, mindörökön örökké. Amen.
Ez az imádsághoz nagyon jó hozzá lehet kapcsolni. Ki érzi úgy, hogy a mai tanítás talált süllyed? Volt benne olyan, hogy talált süllyed? Mindenkinek. Pesti összefoglaló következik. Március 29-én a Páska bárányról szólt a tanítás. Ha folyton az Úr dicsőségére tekintesz, akkor minden nehézségen át tudsz menni. Ő kézenfogva vezet és győzelembe járhatsz. Jézus elvégezte a részét, nekünk csak abban kell járni. A húsvét ünnepe azt jelenti, hogy a hatalmas megváltás beteljesedett. A páska szó szerinti jelentése elkerülés. Ugyanis az Ószövetségben, hogy Izrael népét az ítélet elkerülje, a bárány vérével kellett megkenni a szemöldökfát és az ajtófélfákat, és ez egy oltalmat jelentett. Az ajtó keret, tehát a fa, az a kereszt jelképe. Nekünk készenlétben kell mindig lennünk, hogy ezt a fegyverzetet, mert a Szentfé is egy fegyverzet, ezt kitartsuk az ellenség elé, mint a piros kereszttárcsát. A hétnapos páska ünnep alatt kovásztalan kenyeret ettek, ami a bűnmentességnek az előképe. Egyiptomból Isten kimenekítette az ő népét, a pusztába vándoroltak és megszomjaztak. Isten akkor ezt mondta Mózesnek, hogy egy fadarabot dobjál a keserű vízbe, és a víz megédesedett. A fa a keresztfa előképe. Ha van az életünkben valami keserű, akkor a páska bárány a kereszt teszi édessé a számunkra. Húsvétkor mindenkinek meg kellett jelenni a templomban, így Jézusnak is. Jézus minden húsvétkor ad kijelentést a küldetéséről. És erről szólt az egész tanítás. Az első alkalommal, tehát a Jézus felkenetését követő első húsvétkor a templom tisztítás volt napirenden, ugyanis nekünk is minden nem odavalót el kell távolítani, minden rossz indítékot, ami esetleg lenne bennünk, és tiszta szívvel kell jönni az Úrhoz, és az ő dolgait keresve. Tehát fontos a helyes indíték. Nem mindegy, hogy milyen indítékkal megyünk egy Isten tiszteletre. Mi Isten szent templomává lettünk, és Isten egy tiszta templomot akar. De ez megtörtént már a Szentvér megmosása által. Második alkalommal Jézus a természet feletti eledelről prédikált, az élet kenyeréről beszélt, hogy az ő testét enni és a vérét inni szükséges, és ez olyan kemény beszéd volt, hogy a tanítványok közül, a hallgatóság közül sokan elpártoltak tőle. De akik mellette maradtak, azt a választ adták, hogy hát hova mehetnénk, örök élet beszédei vannak nálad, Uram. Mi is hova mehetnénk? Nem is kacsingatunk sem erre. Maradunk ezen az úton, ahova az Úr beállított bennünket. Harmadik alkalommal pedig a megtisztítás volt. Jézus bejelenti, hogy ő elmegy, küld mást, és nekünk ő vele kell majd közösségbe lenni. Ezt tudjuk, hogy a Szent Szellemre utalt itt. Jézus megmosta a tanítványai lábát, és ez egy nagyon alázatos szolga lelkűségre val. Az új szövetség előképe ez. Az új szövetségben a Szentvér mosott meg bennünket, amikor elfogadtuk az Úr Jézust, és így lettünk igazak Isten szemében. Jézus a páska vacsorán köti meg a szövetséget a tanítványaival. Itt az úrvacsorában bemutatta a test megtöretését és a vér kiontását. És örömmel ment a keresztre, mert látta, hogy mi következik utána. Hogy milliók, milliárdok fognak újjászületni, és Isten királyságához tartozni. A világban lehet, hogy találkozol olyan esettel, amikor a szülők már ugye elköltöztek, és itt maradottak, amikor valamit kérdeznek tőled, és netán te azt mondod, hogy hát ő olyan jó helyen van, és örömben van, akkor furcsán néz, hogy miért örül ő az én bajomon. Hát mert szűk a látása szegénykének, ugye? Na most ugyanezt mondhatod, hogy ő nem a te bajodnak örül, ő látja már a kimenekedést, és látja, hogy te milyen szabad leszel abból a helyzetből. Örvendezik annak, és biztos vagyok benne, hogy ima háttérként fohászkodások, támogatások, közbenjárások történnek. Az úrvacsorát hálaadással kell venni, mert ekkor megszólal feletted. A régi kovász a bűnre utal. A kovásztalan kenyér pedig a bűntelenségre. A pohár a közösséget jelenti a Szentvérrel, amely kering az életed felett, és oltalmat jelent, és folyamatos tisztítást. Jézus bűnné tétetett. Ő elhordozta a betegségeinket, új életet nyertünk, ez egy nagyon fontos dolog, a szellemünk el van pecsételve a Szentvér pecsétjével, és neked és nekem is minden nap ki kell jelentenünk, hogy Jézus teste értem töretett meg, a sebeivel meggyógyultam, az ő vére érte mondhatott ki, ami tisztára mosott. Ha így részesedsz az úrvacsorából, akkor igaz számodra a megváltás. Az Ószövetségben bakokat áldoztak. Ezek Jézus előképei. Az Ószövetségben folyton ismételni kellett. Ezzel szemben az Új Szövetségben Jézusnak egyszer kellett megtenni, és ez mindenkorra érvényes. A bor és a kenyér Jézus előképe, és a kereszténység alapja. Emlékeztek, hogy például Siófokon is, augusztus 20-án milyen nagy transzparensek vannak írva? A bor és a kenyér ünnepe. Ez nem más, ha tudatlanul is, de ők Jézusra emlékeznek. Az Istennel való együttjárásnak két alapja van, részesedni a borból és a kenyérből, és tizedet vinni Isten elé. Ez a győzelmünk alapja. Aki nem veszi komolyan, hogy mi történt a megtört testben és a kiontott vérben, az vétket követel. A bárány halála az új életünket eredményezte. Pál kijelentésben kapta az úrvacsora elemeit. Tehát ő nem volt ott, de leírja az 1 Korintus 11-ben tökéletesen. Szombaton testvérkeimnek tettem fel egy kérdést, hogy a mennyasszonynak, az új szövetségi mennyasszonynak mi az előképe. Benne volt a vasárnapi tanításban, csak nem ilyen megfogalmazásban. Hát tekintsetek Ádámra. Ádám oldal bordájából jött elő Éva. Isten Ádám oldal bordájából hozta elő Évát, a mennyasszonyt. Isten Jézus megsebzett oldalából hozta elő a gyülekezeti testet, ami jelképesen a mennyasszony. Ugye milyen érdekes párhuzam. Rengeteg kijelentés van, és párhuzam van, előkép van az Ószövetségben, és folyamatosan nyílnak meg ezek. Az Ószövetségben a bakok áldozata bűntmentességet adott, és ezt követően gyógyulást, ahogy olvastuk a Zsoltár 103.3-ban. Az Új Szövetségben a Szent Vér sokkal, de sokkal erőteljesebben működik. Abban az esetben nincs gyógyulás, hogyha nem úgy tekintünk az Úr testére, nem veszük elég komolyan, hogy ő már a kereszten mindenbe végzett. Isten magának tisztított egy népet, hogy beépítsen téged, engem, Krisztus testébe. Mindenkinek van egy rendelt helye, egy elhívása, Isten kapcsuk és kötelékek által köt össze bennünket, és ezt meg kell találni, és be kell tölteni. Halleluja!
Köszönjük az Úrnak!
Jó volt az Úr ma hozzánk megint.
Jó az Úr! Nagyon, nagyon szeretjük az Urat, igen. Lehet, hogy a látogatásai megsűrűsödnek. Mert az utolsó időben együtt jönnek a késő és a korai elsők.
Igen, amen.
Amen.
Áldásokkal megyünk innen el, téged énekelünk, boldog énekel, maradj mindig velünk, amúgy rám jelünk, őrizd életünk minden nap. Minden nap dicsérünk, Téged jó Uram, Téged énekelünk, Minden nap boldogunk.
áldottak vagytok az Úrban.